25. fejezet, mely egyéb mulatságos dolgok közt elmondja, hogy milyen méltányos és pártatlan volt Napkins úr. Hogyan dobta vissza Samuel Weller, Job Trotter tollabdáját ugyanolyan erővel, mint ahogy hozzávágták. S azon felül még egy dolgot, mely megtalálható lesz a kellő helyen. Weller úr rendkívül haragos kedvében volt, amikor elhurcolták. Számtalan megjegyzést tett Grammer úrnak és társának külsejére és viselkedésére, és azzal is könnyített a lelkén, hogy kijelentette, a jelenlevők közül bármikor hajlandó kiállni párviadalra legalább 6 emberrel egyszerre. Snodgrass úr és Winkle úr komor tisztelettel hallgatták mesterük beszédét, mely félelmetes erővel zuhogott alá a szószékről, és melynek sebes árját egy pillanatra sem tudta feltartóztatni, Tapman úr álhatatos könyörgése, hogy húzzák be már a gyaloghintó födelét. Weller úr haragos kedve azonban csak hamar kíváncsisággá alakult át, amikor a menet bekanyarodott ugyanabba az udvarba, ahol ő a szökevény Job Trotterrel találkozott, és kíváncsisága örvendetes meglepetésnek adott helyet, amikor a nagyképű Grammer úr ájt vezényelt a hintóvivőknek, s méltóságteljes, peckes léptekkel egyenesen a zöld kapuhoz ment, ahonné Job Trotter jött ki a minap, és erősen megrántotta a kapu oldalán lógó csengettyűt. A csengettyű szóra egy csinos, jóképű, formás cselédlány jött elő, aki a foglyok lázító külsejének és a hevesen szónokló Pickwick úrnak láttára bámulatában összecsapta a kezét, és azonnal beszaladt Muzzle úrért. Muzzle úr kinyitotta félig a kaput, hogy a gyaloghintó, a foglyok és a törvényszolgák bevonulhassanak, de aztán nyomban becsapta a sokasság orra előtt, amely nagyon megharagudott, amiért kizárták, holott annyira kíváncsiak voltak, hogy mi fog történni. És ebbéli érzelmeiknek akként adtak kifejezést, hogy egy-két óra hosszat ott döngették a kaput és rázták a csengettyűt. Ebben a mulatságban csoportonként valamennyien részt vettek. 3-4 szerencsés alak kivételével, akik egy rést fedeztek fel a kapun, s ám bár a résen keresztül a világon semmi sem lehetett látni, mégis fáradhatatlanul és álhatatosan bámultak át rajta, ahogyan sokan oda nyomják az orrukat a gyógyszertár ablakához, ha odabent, a hátulsó szobában sebészi vizsgálat alá vesznek egy részeg embert, akit elgázolt az utcán egy kocsi. A gyaloghintó megállt a lépcső aljában, mely fölvezetett a bejárathoz, ahol két oldalt egy-egy amerikai aloé állt, zöldre mázolt dízsában. Pickwick urat és a barátait bevezették az előcsarnokba, ahonnét, miután Muzzle úr bejelentette, és Napkins úr berendelte őket, végre színe elé járulhattak a nagy hazafinak és közéleti nagyságnak. A hivatali szoba berendezése nagyon tekintélyes volt, és éppen alkalmas arra, hogy félelemmel töltse el a bűnösöket, s fogalmat adjon nekik a törvény szigoráról és hatalmáról. Egy nagy könyvszekrénnyel szemben, egy nagy karosszékben, egy nagy asztal mögött, egy nagy könyv előtt ült Napkins úr. De akármilyen nagyra méretezték is ezeket az említett tárgyakat, Napkins úr jóval nagyobbnak látszott valamennyinél. Az asztalt tömértek aktacsomó borította, és az asztal végében Jinks úr feje és válla bukkant fel, aki nagyon el volt foglalva azzal, hogy minél elfoglaltabbnak mutassa magát. Miután bevonult az egész társaság, Muzzle gondosan becsukta az ajtót, főnökének széke mögé lépett, és várta a további parancsokat. Napkins úr hátborzongató ünnepélyességgel hátradőlt karosszékében, és szemügyre vette akaratlan vendégeinek az ábrázatát. Nos, Grammer, ki ez az ember? Kérdezte Napkins úr, Pickwick úr felé bökve, aki, mint barátainak szószólója, levett kalappal állt az elöljáró előtt, és roppant udvariasan és tisztelettudóan hajlongott. Ez itt a Pickwick, elöljáró úr, kérem, mondta Grammer. Nonok, csak ne ilyen kurtán furcsán, vén mi haszna barátom, szólt közbe Weller úr, miután előre furakodott az első sorba. Már engedelmet kérek, uram. De ez a maga rendőrje itt, aki ilyen kajla csizmát hord, bajosan tudna megélni, mint ceremóniamester. Ez az úr itt kérem, folytatta Samuel Weller úr, félretorva Grammert, és rendkívül barátságos és bizalmas hangon kezdte magyarázgatni az elöljárónak. Ez itt Samuel Pickwick úr, ez itt Tupman úr, ez meg itt Snodgrass úr, továbbá ott mellette a másik oldalán Winkle úr. Valamennyien nagyon kedves úri emberek, kérem. És majd meglátja, uram, maga is mennyire fog örülni, hogy megismerkedhetik velük. S mennél előbb becsukatja ezeket a hatósági közegeket itt egy vagy két hónapra, valamelyik taposómalomba, annál hamarabb meg lesz köztünk a barátságos egyetértés. Első a kötelesség, azután jön a mulatság, mint harmadik Richard király mondta, miután leszúrt a kollégáját a Towerban, s mielőtt kitekerte a kis királyfiak nyakát. Samuel Weller úr, ahogy befejezte mondókáját, jobb könyökével megtörölte a kalapját, és jó akaratúan bólintott egyet Jinx úr felé, aki leírhatatlan rémülettel hallgatta őt végig. Grammer, ki ez az ember? Kérdezte az elöljáró. Ez egy szörnyen vakmerő fráter, elöljáró úr, kérem, felelte Grammer. Ki akarta szabadítani a foglyokat, és megtámadta a hivatalos személyeket, így hát őt is őrizet alá helyeztük és idehoztuk. Nagyon helyesen jártak el, felelte az elöljáró. Nyilvánvaló, hogy vakmerő zsivány. Az én inasom, uram, mondta Pickwick úr haragos hangon. Úgy, az ön inasa, mi? Mondta Napkins úr. Szóval összeesküvés szőttek, hogy a törvényes eljárásnak elejét vegyék, és hogy a hatósági közegeket legyilkolják. Pickwick inassa, írja Jinx úr. Jinx úr írni kezdte. Na mi a neved, fickó? Dörögte Napkins úr. Samuel Weller. No, szép név. Nagyon jól fest majd a fegyházi névsorban, jegyezte meg Napkins úr. Ez elmészség volt. Minél fogva Jinx, Grammer, Dubley, az összes törvényszolgák és Muzzle úr is teljes 5 percig tartó kacagási rohamokban törtek ki. Jegyezze föl a nevét, Jinx úr, mondta az elöljáró. 2 L betűvel, öregem, mondta Sam. Erre a megjegyzésre az egyik szerencsétlen törvényszolga elnevette magát, mire az elöljáró kilátásba helyezte, hogy rögtön a hűvösre teteti. Rendkívül veszedelmes dolog ilyen esetekben a nem illetékes ember tréfáin nevetni. Hol lakik? Kérdezte az elöljáró. Hol itt, hol ott? Felelte Sam. Írja ezt is, Jinx úr, mondta az elöljáró egyre dühösebben. Alá is húzhatja, mondta Sam. Ez egy csavargó, Jinx úr, mondta az elöljáró. Veszedelmes munkakerülő, hiszen maga is bevallja, nem, de, Jinx úr? Úgy van, uram. No, hát akkor le is csukatom. Lecsukatom csavargásért, mondta Napkins úr. No, hát, ezen a vidéken is szépen, pártatlanul osztogatják az igazságot, mondta Sam. Pedig az a rendőrbíró vagy elöljáró vesse rám az első követ, aki nem érdemli meg, hogy kővel haigálják. Erre az ötletre megint elnevette magát az egyik törvényszolga, de rögtön utána olyan mérhetetlenül komoly képet igyekezett vágni, hogy a hatóság feje rögtön észrevette. Grammer, mondta Napkins egészen kivörösödve haragjában, hogy mer maga egy ilyen haszontalan, semmire kellő alakot hatósági szolgálatra alkalmazni? Hogy merészelte, mondja csak! Bocsánatot kérek, elöljáró úr, dadogta Grammer. Bocsánatot kér! Ismételte gúnyosan a dühös elöljáró. Lesz rá gondom, hogy alaposan megbánja, amiért ilyen hanyagul teljesítette a kötelességét. Majd megmutatom én magának, hogyan tudok büntetni. Vegye el ettől az alaktól a hivatalos jelvényét, hiszen részeg. Részeg vagy, fickó? Nem vagyok én részeg, elöljáró úr, mondta a törvényszolga. Részeg vagy, felelte a hatóság feje. Hogy mered azt állítani, hogy nem vagy részeg, amikor én azt mondom, hogy részeg vagy? Grammer, hát nem dől belőle a pálinka bűze? Rettenetesen, elöljáró úr, felelte Grammer, akinek úgy rémlett, mintha a rumszagot érezne. Rögtön láttam rajta, mondta Napkins úr. Ahogy belépett a szobába, rögtön észrevettem a nyugtalan szeme járásán, hogy részeg. Megfigyelte, Jinx úr, hogy milyen nyugtalanul jár a szeme? Hogyne, uram? Még csak színét sem láttam a szesznek ma egész nap, mondta a törvényszolga, aki olyan józan volt, mint annak a rendje. Hogy mersz a szemembe hazudni, mondta Napkins úr. Mondja meg maga, Jinx úr, nem részege még most is. Persze, hogy részeg, uram, felelte Jinx úr. Jinx úr, szólt az elöljáró, én ezt az embert függelem sértéséért lecsukatom. Állítsa ki a letartóztatási parancsot. A törvényszolga bizonyára tömlöcbe is került volna, ha Jinx úr, aki az elöljáró jogi tanácsadója volt, mivel hogy 3 esztendeig dolgozott egy vidéki ügyvéd irodájában, fülébe nem súgja a főnökének, hogy ezt talán mégsem volna jó megkockáztatni. Erre aztán az elöljáró inkább egy kis beszédet tartott, és kijelentette, hogy a törvény szolga családjára való tekintettel beéri azzal, hogy megrovásban részesíti maga viseletéért, és elbocsátja a szolgálatból. S miután egy jó negyed órán át szitta, csepülte végül, közölte vele, hogy most már mehet Isten hírével. Grammer, Dubli, Muzzle és a többi hatósági szolgálatot teljesítő rendőr és törvényszolga valamennyien a csodálkozás murajával kísérték Napkins úr nagylelkű eljárását. No, Jinx úr, mondta az elöljáró, hát most hiteltesse meg Grammert. Grammer rögtön elő is adta eskü alatti vallomását. Mint hogy azonban Grammer hajlamos volt nagy feneket keríteni a dolognak, Napkins úr ebédideje pedig már veszedelmesen közeledett, az elöljáró rövidre fogta a kihallgatást úgy, hogy a kérdéseivel egyúttal szájába rágta a feleletet, és Grammernek jóformán csak igent kellett mondania. Így aztán szép simán ment a kihallgatás, melynek során Weller úrra rábizonyult két rendbeli tetlegesség. Winkle úrra egy fenyegetőzés, Snodgrass úrra pedig egy ökölcsapás. Miután az elöljáró teljes megelégedésére idáig jutottak, Napkins úr és Jinx úr suttogó hangon tanácskozni kezdtek. Vagy 10 percig tartó tanácskozás után Jinx úr ismét visszavonult a nagyasztal végébe, az elöljáró megköszörülte a torkát, felegyenesedett karosszékében, és éppen hozzá akart fogni szónoklatához, amikor Pickwick úr közbevágott. Bocsánatot kérek, uram, hogy félbeszakítom, de mielőtt kimondaná és foganatosítaná az ítéletet, olyan vélemény alapján, mely csupán az itt elhangzott vallomásra támaszkodhatik, én is kénytelen vagyok szólási jogommal élni, amennyiben a dolog az én személyemet is érinti. Fogja be a száját, förmet rá az elöljáró. Kénytelen vagyok megjegyezni, uram, mondta Pickwick úr. Fogja be a száját, kérem, vágott szavába az elöljáró, vagy kivitetem az egyik rendőrömmel. Ön kivitethet a rendőreivel, és megparancsolhat nekik, amit csak akar, uram, mondta Pickwick úr, és nem is kételkedem benne, az eddig tapasztaltak alapján, hogy a rendőrei megtesznek mindent, amit ön parancsol nekik, amíg azonban erőszakkal el nem távolítanak innen, leszek bátor ismételten hangsúlyozni, hogy szólási jogom törvényesen van biztosítva. Pickwick úr az elvek embere, jegyezte meg Samuel Weller úr tisztán hallható hangon. Sam, maradjon veszteg, mondta Pickwick úr. Néma leszek, uram, mint a lyukasdob, felelte Sam. Napkins csodálkozva meresztette a szemét Pickwick úrra, aki ilyen hallatlan vakmerőségre ragadtatta magát, s láthatólag már a nyelve hegyén volt a mérges felelet, amikor Jinx úr meglökte a könyökét, és valamit a fülébe súgott. Az elöljáró dünnyögve válaszolt neki, aztán megint pusmogni kezdtek egymással. Nyilvánvaló volt, hogy Jinx úr akadékoskodik. Az elöljáró végül nagy nehezen, savanyú arccal lenyelte a mérgét, hogy neki is meg kell hallgatnia valakit, Pickwick úrhoz fordult, és éles hangon megkérdezte tőle. Hát mit akar mondani? Először is, mondta Pickwick úr, és úgy nézett a szemüvegén keresztül, hogy még Napkins úr sem állta azt a pillantást. Először is. Tudni szeretném, hogy miért hoztak ide bennünket, engem és a barátaimat. Megmondjam neki? Kérdezte az elöljáró súgva Jinx úrtól. Azt hiszem, az lesz a legokosabb, uram, súgta vissza Jinx úr az elöljárónak. Főjelentés érkezett hozzám, mondta az elöljáró, hogy ön előreláthatólag párbajt fog vívni, s hogy a másik egyén Tapman ebben a segédje és a bűntársa. Ugye, Jinx, ezért? Igenis, uram. Ennél fogva tehát felszólítom mindkettejüket. Azt hiszem, ez a helyes eljárás, Jinx úr. Igenis, uram. Felszólítom, mire is, Jinx úr? Kérdezte az elöljáró bosszus hangon. Hogy állítsanak kezest, uram. Igen, felszólítom mindkettejüket. Ahogy éppen mondani akartam, mikor az írnokom félbeszakított, hogy állítsanak kezest. Megfelelő kezest, suttogta Jinx úr. Megfelelő kezest, mondta az elöljáró. Helybeli polgárokat, súgta Jinx. Akik helybeli polgárok legyenek, mondta az elöljáró. Fejenként 50 font, súgta Jinx, és persze háztulajdonosok legyenek a kezesek. Akiktől fejenként 50 font biztosítékot kívánok, mondta az elöljáró fennhangon, és rendkívül méltóság teljesen, és természetesen háztulajdonosoknak kell lenniük. De hát a jó Isten áldja meg, uram, mondta Pickwick úr, aki Tubman úrral együtt egészen oda volt a bosszúságtól és a szörnyűködéstől, hiszen mi teljesen idegenek vagyunk ebben a városban. Éppen annyira nem ismerek itt egyetlen egy háztulajdonos sem, mint amennyire nem volt szándékom bárkivel is párbajozni. Ismerjük már az ilyesmit, felelt az elöljáró, ismerjük már. Igaz-e, Jinx úr? Kétségtelenül, uram. Van még valami mondani valója? Kérdezte az elöljáró. Pickwick úrnak még csak ugyan volt nagyon sok mondani valója, és el is mondta volna mind az utolsó szóig, ám bár magának nem használ, az elöljárónak meg csak bosszúságot szerez vele, ha abban a nyomban, amikor egy pillanatra elhallgatott, Weller úr meg nem rántja a könyökét. Pickwick úr egyszerre olyan fontos beszélgetésbe mélyedt az inasával, hogy az elöljáró kérdésére ügyet sem vetett. Napkins úr viszont nem volt az az ember, hogy egy ilyen kérdést kétszer is föltegyen. Ennél fogva megint köszörült egyet a torkán, aztán kihirdette az ítéletet, melyet a törvényszolgák néma csendben és nagy áhítattal hallgattak végig, s amely szerint Samuel Weller az első rendbeli tetleges bántalmazásért 2 font, a második rendbeli tetlegességért 3 font pénzbüntetéssel sújtatik. Winkle úr büntetése 2 fontban, Snodgrass úri 1 fontban állapítatik meg, ezen kívül pedig köteleztetnek annak kijelentésére, hogy ezentúl ő felsége a király összes alattvalóival, legkivált azonban, ő felsége hűszolgájával, Daniel Grammerrel szemben tartózkodni fognak minden erőszakosságtól. Pickwick és Tubman már előbb köteleztettek arra, hogy kezeseket állítsanak. Alig, hogy az elöljáró kihirdette az ítéletet, Pickwick úr odalépett eléje, arca már ismét ragyogott a jóindulatú mosolygástól, és így szólt. Engedelmet kérek az elöljáró úrtól, de 4 szemköz szeretnék beszélni önnel pár pillanatra egy olyan ügyben, amely közelről érinti. Mi? Mi? Kérdezte az elöljáró. Pickwick úr megismételte kérését. Ez igazán nagyon furcsa kívánság, mondta az elöljáró. 4 szemközt akar beszélni velem. 4 szemközt, felelte Pickwick úr határozott hangon. Minthogy azonban közlendőim egy része az inasomtól ered, szeretném, ha ő is jelen lehetne. Az elöljáró Jinxre nézett, Jinx az elöljárónra nézett, a törvényszolgák álmélkodva egymásra néztek. Napkins úr hirtelen elsápadt. Hát, ha ebben a Wellerben egyszerre feltámadta lelkiismeret, és éppen most vallotta be a gazdájának, hogy összeesküvés szőtt az ő elöljáró élete ellen. Elgondolni is szörnyű volt. Napkins úr közéleti férfiú volt, és ahogy hirtelen eszébe jutott Julius Cézár sorsa, még jobban elsápadt. Az elöljáró megint Pickwick úrra nézett, aztán intett Jinx úrnak. Mit gondol, Jinx úr, megtegyem a kívánságát? Suttogta Napkins úr. Jinx úr, aki nem tudta biztosan, hogy mit gondoljon a dologról, és nagyon félt attól, hogy megtalálja bántani a főnökét, kétértelmű arcot vágott, bizonytalanul mosolygott, fölbigyeztette a száját, és jobbra-balra bólogatott a fejével. Jinx úr, mondta az elöljáró szigorúan, maga egy hülye. Erre a rövid, de velős kijelentésre Jinx úr ismét mosolygott, valamivel bizonytalanabbul, mint az előbb, aztán lassanként félrehúzódott a maga kis szögletébe. Napkins úr néhány percig tanakodott magában, aztán fölállt a helyéről, felszólította Pickwick urat és Szemet, hogy jöjjenek utána, és átment egy kis szobába, mely a tárgyalóteremből nyílt. Miután fölkérte Pickwick urat, hogy fáradjon a szoba végébe, ő maga megállt az ajtóban, nem eresztette el a félig nyitott ajtó kilincsét, hogy egy pillanat alatt újra kint teremhessen, ha csak a legcsekélyebb ellenséges szándékot is tapasztalja részükről. Aztán kijelentette, hogy hajlandó meghallgatni Pickwick urat, bármit is akar vele közölni. Egyenesen a tárgyra térek, uram, mondta Pickwick úr, mely az ön személyét és tekintélyét igen közelről érinti. Alapos okom van hinni, uram, hogy egy hitvány szélhámos bejáratos az ön házába. 2, szólt közbe Szem. A szeder színű túltesz mindenkin úgy csordultig van könycseppekkel és zsiványsággal. Szem, mondta Pickwick úr, Ha meg akarom értetni magam ezzel az úrral, kénytelen vagyok felkérni magát, hogy uralkodjék az indulataim. Bocsánatot kérek, uram, felelte Samuel Weller, de ha eszembe jut az a gazember, Job, hát nem bírom megállni szó nélkül. Tehát, hogy rövid legyek, uram, mondta Pickwick úr, szeretném tudni, jól gyanítja-e az inasom, hogy egy bizonyos Fitzmarshall nevű kapitány bejáratos az ön házába. Mert, tette hozzá Pickwick úr, mikor látta, hogy Napkins úr felháborodva félbe akarja szakítani, mert ha csak ugyan bejáratos, akkor közölnöm kell önnel, hogy miféle ember ez a... Pszt, mondta Napkins úr, becsukva az ajtót. Miféle ember? Jellemtelen kalandor, becselen gazember, csirkefogó, aki a társadalmon élősködik, és aki elámítja, elbolondítja, tönkreteszi a hiszékeny embertársait, mondta Pickwick úr izgatottan. Ja, Istenem, mondta Napkins úr fülig elvörösödve, és egyszerre egészen megváltozott a modora. Ja, Istenem, kedves, uram, Pickwick, mondta Sam. Kedves Pickwick uram, mondta az elöljáró, ja, Istenem, Pickwick uram, kérem, foglaljon helyet, ezt nem mondhatja komolyan, ugye? Fitzmarshall kapitány? Sose nevezze őt kapitánynak, mondta Sam, se pedig Fitzmarshallnak. Nem volt az soha kapitány, se Fitzmarshall. Elcsapott kóbor vándorszínész, és Jingle a neve. És ha járt valaha a földön szederszínű báránybőrbe bújt farkas, hát ez a Job Trotter az. Ez az igazság, uram, mondta Pickwick úr feleletül az elöljáró elképet tekintetére. És én magam kizárólag csak azért jöttem el ide, ebbe a városba, hogy leleplezzem ezt a gazembert, akiről beszélünk. Aztán Pickwick úr a halálra rémült Napkins úrnak röviden beszámolt Jingle viselt dolgairól. Elmondta, hogyan ismerkedett meg vele, hogyan szöktette meg Jingle Wardle kisasszonyt, és milyen könnyű szívvel mondott le róla pénzbeli kárpótlás fejében. Hogyan csalta őt Jingle úr éjnek évadján egy leánynevelő intézetbe, és hogy ezért aztán ő, Pickwick úr, most kötelességének tartja leleplezni, hogy Jingle pitorolt névvel és ranggal jár a világban. Ahogy Pickwick úr mindezt elmesélte, Napkins úrnak lassacskán minden csepp vére a két fülébe tolult. A kapitánnyal véletlenül akadt össze egy lóversenyen a szomszédságban. Nagy ismeretsége a főrangú körökben, világlátottsága, úri modora annyira megvesztegette őket, hogy Napkinsné és Napkins kisasszony addig emlegették Fitzmarshall kapitány urat, addig hivalkodtak Fitzmarshall kapitány úrral, s addig vagdosták Fitzmarshall kapitány urat legbizalmasabb ismerőseik fejéhez, amíg testi-lelki jóbarátaik név szerint Porkenhamné asszony, a Porkenham kisasszonyok és Sidney Porkenham úr féltékenységükben és mérgükben majd megbukkadtak. S most mindezek után azt kell hallania róla, hogy nyomorult kalandor, elcsapott színész, és ha nem is éppen szélhámos, de mégiscsak afféle, úgyhogy nehéz volna megállapítani a különbséget is. Jóságos ég! Mit szólnak majd Porkenhamék? Hogy fog újongani Sidney Porkenham úr, ha megtudja, hogy egy ilyen vetélytárs túrta ki őt Napkins kisasszony kegyeiből? És hogy fog ő, Napkins, az öreg Porkenham szemébe nézni a legközelebbi elöljárósági ülésen? És micsoda fegyver lesz ez a városi ellenpárt kezében, ha a történteknek híre talál menni? De utóvégre is, szólt Napkins úr hosszú szünet után, s az arca egy pillanatra ismét földerült, könnyű ilyet állítani. Fitzmarshall kapitány roppant megnyerő modorú ember, és kétségtelenül sok ellensége van. Mivel tudja ön bizonyítani, hogy igaz, amit róla állít? Szembesítsen vele, mondta Pickwick úr. Semmi más nem kérek öntől, szembesítsen vele bennünket, a barátaimat és engem, s majd meglátja, hogy nem lesz szükség több bizonyítékra. Mi sem könnyebb ennél, mondta Napkins úr. A kapitány ma estére vendégünk lesz. Így legalább elkerülhetjük a feltűnést, hiszen érti. Csak is annak a fiatal embernek az érdekében. Mindemellett még előbb szeretném megkérdezni a feleségemet is, hogy helyesli-e ezt a tervet. Minden esetre azonban, Pickwick úr, mielőtt még bármibe is fognánk, rendbe kell hoznunk a hivatalos ügyünket. Kérem, menjünk vissza a terembe. Visszamentek a terembe. Grammer, szólt az előjáró ünnepélyes hangon. Parancs, felelte Grammer egy kegyenc mosolyával. No-no, mondta az előjáró szigorúan, no-no, hagyjuk ezt, kérem. Nem szeretem az ilyen kedélyeskedést hivatalos helyen. Nagyon helytelen dolog, és különben is biztosíthatom, hogy nincs sok nevetnivalója. Mondja csak, kérem, ez a jelentés, amit az imént adott. Teljesen hű és pontos volt. De jól gondolja meg, hogy mit felel. Előjáró úr, kérem, dadogta Grammer, én... Ó, látom, hogy zavarba jött, mi? Mondta az előjáró. Jinx úr, észrevette, hogy milyen zavarba jött? De még mennyire, uram, felelte Jinx. Ismételje meg még egyszer, amit vallott Grammer, de figyelmeztetem újból, hogy fontolja meg jól a szavait. Jinx úr, vegyen fel róla megint jegyzőkönyvet. A szerencsétlen Grammer tehát újból belefogott a jelentésbe, de egyrészt, hogy Jinx úr minden szavát följegyezte, másrészt pedig, mert amúgy is nagy hajlama volt a terjengős beszédre, s mellesleg szörnyű zavarban volt, nem egész 3 percen belül az ellentmondásoknak sűrű és husza hálójába keveredett, mire Napkins úr nyomban kijelentette, hogy egyetlen szavának sem lehet hitelt adni. Így hát a pénzbüntetéseket elengedték, Jinx úrnak pedig azonnal eszébe jutott 2 jó kezes. S miután az ünnepélyes tárgyalásnak ilyen jó vége lett, Grammer urat szégyen szemre kidobták. Rettenetes bizonyságául annak, hogy milyen múlékony a földi nagyság, s hogy milyen bizonytalan állapot nagy emberek kegyencének lenni. Napkinsné asszony méltóság teljes hölgy volt, rózsaszínű fátyollal a fején, gesztenye barna parókával. Napkins kisasszonyban megvolt édes mamájának minden nagyralátása, a rózsaszínű fátyol nélkül, és minden hamissága a vendéghany nélkül. És ha ennek a 2 szeretetre méltó tulajdonságnak révén anya és leánya olykor hajba kaptak egymással, ami nem is volt éppen ritka eset, a hibát egyesült erővel Napkins úr nyakába varták. Ennél fogva tehát, amikor Napkins úr benyitott Napkinsnéhoz, és elmondta neki apróra, amit Pickwick úrtól hallott, Napkinsné rögtön kijelentette, hogy ő mindig is el volt készülve ilyesfélére, hogy ő mindig mondta, hogy ez lesz a vége, hogy az ő szavára sohasem hallgattak, hogy ő tulajdonképp nem is tudja, minek nézi őt Napkins úr, és így tovább. Elgondolni is szörnyű, mondta Napkins kisasszony, s mind a 2 szeméből kisajtolt nagy erőlködéssel egy-egy makulányi könycseppet, elgondolni is szörnyű, hogy így bolondát tartott valaki engem. Ó, ez csak a papádnak köszönheted, drágám, mondta Napkinsné. Hogy kértem, hogy könyörögtem neki, hogy tudakozódjék a kapitány családi körülményei felől, hogy sürgettem, hogy nógattam, hogy tegyen már valamit. De bizonyos vagyok benne, hogy senki sem fogja nekem elhinni, senki. De édesem, mondta Napkins úr. Ne szólj hozzám, mert csak elmérgesíted a dolgot, mondta Napkinsné. Ne szólj egy szót se. De galambom, mondta Napkins úr, hiszen te magad is úgy mutattad, hogy nagyon szereted Fitzmarshall kapitányt. Minduntalan meghívtad hozzánk, s minden alkalmat megragadtál, hogy másutt is bemutasd. Nem megmondtam, Henrietta, kiáltott fel Napkinsné, s a mélyen megbántott nő méltatlankodásával fordult leánya felé. Nem megmondtam, hogy a papa addig csűri csavarja majd a dolgot, amíg kisüti, hogy mindennek én vagyok az oka? Hát nem megmondtam. Napkinsné hangja elcsuklott. Ó, papa, szólt Napkins kisasszony szemrehányúan, és neki is elcsuklott a hangja. Hát, nem égbe kiáltó dolog, hogy miután ilyen megszégyenítő és nevetséges helyzetbe sodort bennünket, tetejébe még azzal gúnyol, hogy mindennek én vagyok az oka, kiáltotta Napkinsné. Hogy jelenhessünk meg ezek után a társaságban, mondta Napkins kisasszony. Hogy kerüljünk Porkenhamék szeme elé, kiáltotta Napkinsné. Vagy Grigék elé, kiáltotta Napkins kisasszony. Vagy Slamintókenék elé, kiáltotta Napkinsné. De hát mit törődik mindezzel a te papád, neki mindegy. És erre a rettenetes gondolatra Napkinsné keservesen zokogni kezdett, és Napkins kisasszony követte anyja példáját. Napkinsnének tovább patakzottak a könnyei nagy sebességgel, de közben volt egy kis ideje, hogy átgondolja a dolgot. És el is határozta magát végül, hogy legjobb lesz, a Pikvik urat és a barátait ott tartják, amíg a kapitány megérkezik, és így Pikvik úrnak alkalmat adnak az óhajtott találkozásra. Ha aztán kisül, hogy igazat beszélt, a kapitánynak feltűnés nélkül útilapot kötnek a sarkára, eltűnését illetőleg pedig porkenhemékkel, könnyű szerrel el tudják majd hitetni, hogy nagy családi összeköttetéseinél fogva legfelsőbb nyomásra kinevezték fő kormányzónak Sierra Leone-ba, vagy Sugar Point-ba, vagy valamilyen más hasonló egészséges éghajlatú gyarmatra, amelyek az európai embert annyira elbűvölik, hogyha egyszer oda került, roppant nehezen tudja magát rászánni, hogy valaha is visszatérjen. A Napkinsné asszony letörölte könnyeit, Napkins kisasszony is letörölte könnyeit, Napkins úr pedig nagyon örült, hogy a dolgot nyélbeütheti úgy, ahogy Napkinsné tanácsolta. Így tehát Pikvik úr és barátai, miután letisztogatták magukról az utcai verekedés nyomait, tisztelekedtek a hölgyeknél, és csak hamar ebédhez is ültek. Weller urat, akiről az előjáró vele született éleslátásával rövid fél óra alatt fölfedezte, hogy nálánál derekabb legény kevés van a világon, Mazl úr szíves gondjaira bízták, azzal a határozott utasítással, hogy vigye le magával, és bánjék vele a lehető legjobban. Hogyan érzi magát, kedves uram? Kérdezte Mazl úr, mialatt lementek Weller úrral a konyhába vezető lépcsőn. Nem mondhatom, hogy azóta a kis idő óta, amikor magát ott láttam állni nagypeckesen a gazdája széke mögött, valami figyelemre méltó változás ment volna végbe a szervezetemben. Felelte Sam. Ne haragudjék, hogy nem részesítettem akkor több figyelemben, mondta Mazl. De látja, a gazdám csak később mutatott be minket egymásnak. Ó, Istenem, hogy megszerettette magát, Weller uram! Ó, nagyon kellemes úriember, mondta Sam. Ugye? Felelte Mazl úr. Nagyon tréfás ember, mondta Sam. És hogy tud beszélni? Lelkesedett Mazl úr. Csak úgy ömlik a szájából a szó, igaz-e? Igaz, felelte Sam, csodálatosan ömlik belőle a szó. Úgy tolonganak ki a száján egymás hegyén hátán a szavak, hogy nagy sietségükben szinte felbukfenceznek. S végül aztán sohasem lehet tudni, hogy mire akar kiukadni, igaz-e? Úgy van, éppen ez a nagy érdeme a szónoki stílusának, mondta Mazl úr. Vigyázzon, Weller uram, itt az utolsó grádics. Nem akar kezet mosni, mielőtt bemegyünk a hölgyekhez? Itt van a medence, vízzel, meg szappan, uram, és tiszta törülköző is lóg az ajtó mögött. Ó, egy kis tisztálkodás talán csak ugyan nem árt, megfelelte Sam, s a törülközőt vastagon beszapponozta, és addig dörzsölte a képét, amíg újra kifényesedett. Hányan vannak itt a hölgyek? A konyhában csak ketten, felelte Mazl úr, a szakácsné meg a szobalány. A piszkos munkára tartunk egy legényt, meg azon felül egy szolgálólányt is, de azok a mosókonyhában ebédelnek. Ó, a mosókonyhában ebédelnek, kérdezte Weller úr. Ott, felelte Mazl úr. Eleinte, amikor hozzánk kerültek, megpróbáltuk az asztalunkhoz ültetni őket, de nem ment a dolog sehogyan sem. A lánynak borzasztóan ordinári a modora. A legény meg úgy szuszog evés közben, hogy nem maradhattunk meg vele egy asztalnál. Ó, a fiatal víziló, mondta Weller úr. Igen, borzasztó, folytatta Mazl úr. De hát a vidéki helyeknek ez a legnagyobb hátránya, tetszik tudni, Weller úr. A cselédség fiatalja olyan rettenetesen faragatlan. Erre, uram, tessék parancsolni, csak erre. Mazl úr a legnagyobb udvariassággal előre ment, hogy bekalauzolja Weller urat a konyhába. Méri, szólt Mazl úr a csinos szobacicának, bemutatom Weller urat, kedves vendégünket, akit a gazdánk leküldött hozzánk, hogy lássuk szívesen. Úgy látom, hogy a gazdája érti is a dolgát, és a lehető legjobb helyre küldött, mondta Weller úr, és rajta felette a szemét Mérin. Ha én volnék a gazdája ennek a háznak, akkor is mindig ott érezném magam a legjobban, ahol Méri kisasszonyt megtalálhatom. Ja, Istenem, Weller úr, szólt Méri elpirulva. Ejha! De érti a módját, kiáltott fel a szakácsné. Jaj, lelkem, szakácsné, magáról meg is feledkeztem, mondta Mazl úr. Weller úr, hadd mutassam be magát. Nagyon örvendek, tisztelt asszonyom, mondta Weller úr. Igazán boldoggá tesz a dolog, és remélem, tartós lesz az ismerettségünk, ahogy az egyszeri ember mondta az 5 fontos bankónak. Miután a bemutatkozás szertartásán átestek, a szakácsné és Méri visszavonultak a konyhába, ahol jól kivihogták magukat, vagy 10 perc múlva visszatértek, nagy kuncogások és pironkodások közepette, aztán leültek az asztalhoz. Weller úr olyan feszelenül viselkedett, és úgy tudta mulattatni a társaságot, hogy rohammal hódította meg új ismerőseit. És még az ebéd felénél sem tartottak, de már is roppant bizalmasságba keveredtek vele, s teljesen be voltak avatva Job Trotter gaz tetteibe. Én mindig utáltam ezt a Jobot, mondta Méri. Ez nem is lehetett volna másként, kedves Méri, felelte Weller úr. Miért nem? Kérdezte Méri. Mert a szépség és az erény sohasem barátkozhatik a csúfsággal és a szélhámossággal, felelte Weller úr. Igazam van-e, Mázl úr? Tökéletesen, felelte Mázl úr. Erre Méri elnevette magát, és azt mondta, hogy a szakácsné nevettette meg. A szakácsné is nevetni kezdett, és azt mondta, hogy nem ő nevettette meg Mérit. Nincs poharam, szólt Méri. Igyék az enyémből, drágám, mondta Weller úr. Érintse meg az ajkával ezt a poharat. Hadd kóstolom meg legalább így kerülő úton a szája ízét. Ej, szégyelje magát, Weller úr, szólt Méri. Miért szégyeljem magam, édes Méri? Mert ilyeneket beszél. Csacsiság. Hiszen nincsen abban semmi rossz. Csak természetes dolog. Igaz-e szakácsné lelkem? Tőlem ne kérdezzen ilyet, maga nagy szelma, mondta a szakácsné széles jókedvében. Erre aztán Mérivel együtt megint annyira nevetni kezdtek, hogy az utóbbi ifjú hölgy a sörtől, a hideg pecsenyétől és a nevetéstől végül majdnem megfulladt. És ebből a veszedelmes állapotából csak úgy tudott magához térni, hogy Samuel Weller úr jó néhányszor megpaskolta a hátát, és egyéb szükséges figyelmességekben részesítette, méghozzá a lehető leggyöngédebb módon. Javában mulattak és vacaktak, amikor hirtelen hangosan megszólalt a kertajtó csengettyűje, mire az ifjú úriember, aki a mosókonyhában szokott ebédelni, rögtön szaladt kaput nyitni. Weller úr éppen a legnagyobb hévvel ostromolta a takaros szobalányt, Mázl urat a kiszolgálás vette igénybe, és a szakásné éppen abba hagyta a nevetést, hogy egy hatalmas adag húst emeljen az ajkához, amikor kinyílt a konyha ajtaja, és belépett rajta Job Trotter úr. Azt mondtuk, hogy Job Trotter úr belépett, de állításunkat ezúttal nem jellemzi a lelkiismeretesség, amellyel máskülönben mindig ragaszkodni szoktunk a tényekhez. Az ajtó kinyílt, és Trotter úr megjelent a küszöbön. És az is tény, hogy be akart lépni, és már-már be is lépett volna, csak hogy ekkor megpillantotta Weller urat, mire önkéntelenül hátrált 1-2 lépést, és a rémülettől és megdöbbenéstől kővé meredve bámult a látványra, amelyre egyáltalán nem számított. Itt van Ni, kiáltott fel Sam, és vidáman felpattant a helyéről. Lám, lám, éppen most emlegettük magát, hogy van, hol maradt ilyen sokáig, kerüljön csak bejjebb. Megfogta a magával tehetetlen Jobot, szeder színű gallériánál fogva, és bevonszolta a konyhába. Aztán bezárta az ajtót, és a kulcsot átnyújtotta Mázl úrnak, aki azt roppant hidegvérrel a zsebébe csúsztatta. Ez aztán már derék dolog, kiáltott fel Sam. Még ilyet? Odafönt a gazdámnak van szerencséje a maga gazdájához, idelent meg ugyanekkor engem ér az a nagy öröm, hogy magával találkozhatom. Hogy mint szolgál becses egészsége? Mikor nyitja már meg a szatócsboltot? Igazán úgy örülök, hogy láthatom. Milyen jó színben van. Valóságos öröm ránézni, igaz-e, Mázl úr? Igaz bizony, mondta Mázl úr. Milyen vidám, mondta Sam. Milyen jókedvű, tette hozzá Mázl úr. És mennyire örül, hogy láthat minket. Ez az, ami igazán jól esik az embernek, mondta Sam. Foglaljon helyet. Parancsoljon helyet foglalni. Trotter úr hagyta, hogy lenyomják a székre a tűzhely mellett. Apró szemeit először Weller úrra emelte, aztán Mázl úrra. De nem szólt egy szót sem. Már most itt a hölgyek előtt, szólt Sam. Megkérdezem magától puszta kíváncsiságból, hogy nem ismere egy csinos, jómodorú fiatalembert, aki mindig rózsaszínű kockás zsebkendőt hordott és egy zsoltáros könyvvel járt. És aki feleségül akart venni egy szakácsnét, mondta az asszonyság felháborodva. A gazember. És aki vissza akart fordulni a rossz útról, hogy aztán szatócsboltot nyisson, mondta a szobalány. No hát, mondok én magának valamit, fiatalember. Szólt keményen Mázl úr, akit a szatócsbolt és a házasodás emlegetése dühbehozott. Ezzel a hölgyel itt, és a szakácsné felé bökött, mi már megegyeztünk, és ha maga azt meri híresztelni, hogy vele fog szatócsboltot nyitni, akkor maga az én leggyöngédebb érzelmeimet sérti meg, úgyhogy férfi már jobban meg nem bánthat egy másik férfit. Megértette, uram? Mázl úr, aki főnökének mintájára sokat tartott saját szónoki tehetségéről, elhallgatott, és várta a feleletet. Tratter úr azonban egy szót sem felelt. Így hát Mázl úr a megkezdett szigorú hangon folytatta. Magára valószínűleg egy darabig nem lesz szükségük odafönn, mivel az én gazdám éppen ebben a pillanatban igazítja el a dolgát a maga gazdájával. Így hát bőven van ráérő ideje, uram, hogy négy szem közt megbeszéljük ezt az ügyet. Megértette? Uram! Mázl úr ismét elhallgatott, mert ismét feleletre várt, Tratter úr azonban ismét cserben hagyta. Nagyon sajnálom, folytatta Mázl úr, hogy a hölgyek jelenlétében kell beszélnem, de szolgáljon mentségemre, hogy a dolog nem tűr halasztást. A kis konyha üres, uram. Ha bejönne oda velem, Veller úr majd bíráskodik, és ott kölcsönösen elégtételt vehetünk magunknak, amíg csöngetnek értem. Jöjjön velem, uram! Mázl úr ezek után megindult az ajtó felé, és hogy ezzel is időt takarítson meg, menet közben kezdte levetni a kabátját. Ahogy a szakácsné meghallotta ezt a szörnyű kihívást, és látta, hogy Mázl úr nem veszi tréfára a dolgot, egy nagyot sikoltott, aztán nekiesett Jobb Trotternek, aki éppen felállt a helyéről, és úgy összekarmolta és összeverte Tratter úr széles kövér ábrázatát, ahogy csak egy haragos fehér cselédtől telik, végül pedig üstökön ragadta, és hosszú fekete hajából kitépett annyit, hogy kitelt volna belőle legalább 5-6 tucat gyászgyűrű, mégpedig a legnagyobb fajtából való. Miután ezeket a hőstetteket nagy lelkesedéssel véghez vitte, úgy, ahogy a Mázl úr iránt vallott, forró szerelme sugalta neki, a szakácsné visszatántorgott, és minthogy rendkívül finom lelkű és gyengéd szívű teremtés volt, rögtön az asztal alá ájult. Ebben a pillanatban megszólalt a csengettyű. Ez magának szól, Jobb Trotter, mondta Sam, s mielőtt még Trotter úr bármit is szólhatott vagy felelhetett volna, sőt, mielőtt még elállíthatta volna sebeinek a vérzését, Sam karon ragadta jobbról, Mázl úr balról, az egyik húzta, a másik tolta, és így cipelték föl a lépcsőn a fogadószobába. Lenyűgöző látvány tárult eléjük. Alfred Jingle úr, alias Fitzmarshall kapitány, az ajtó mellett állt levett kalappal, mosolygós képpel, mint akit éppen a fölöttébb kellemetlen helyzetben sem hagyott cserben a nyugalma. Vele szemben állt Pickwick úr, aki nyilván nagy erkölcsi prédikációt tarthatott, mert a bal kezét csípőjére tette, jobb kezét pedig kinyújtotta előre a levegőbe, mint rendesen, amikor valami nagyon fontos szónoklatot mond. Nem messze tőle állt Tupman úr haragos arccal, akit két ifja barátja erővel tartott vissza, és a szoba végében álltak Napkins úr, Napkinsné és Napkins kisasszony büszke, sötét, vész jósló arccal. Migától abban, mondta Napkins úr hivatalos méltósággal, amikor Jobot behozták, migától abban, hogy ezt a két csavargót, ezt a két szélhámost becsukassam. Esztelenség megkegyelmezni nekik. Mi tart vissza? A hiúság, öreg úr, a hiúság, felelte Jingle úr fesztelenül. Bajos dolog volna, nem megy. Kapitányt fogtak, mi? Ha-ha-ha, remekeset. Férjet a kisasszonynak. aki másnak vermetás, s ezt most világgá kürtölni. Semmi kincsért, buta história, mondhatom. Nyomorult, mondta Napkinsné, aljas rágalmai leperegnek rólunk. Én is mindig gyűlöltem, tette hozzá Henrietta. Ó, hogyne, mondta Jingle úr, magas, szép szál, fiatal ember, a régi imádó. Sidney Porkenham gazdag, csinos fickó, de nem olyan gazdag, mint a kapitány. Kiadják az útját, kiteszik a szűrét, csak a kapitány számít, mert a kapitánynak nincsen párja, a lányok mind-mind bolondulnak érte, igaz-e Jobb? És azzal Jingle úr torka szakadtából nevetni kezdett. Jobb pedig nagy gyönyörűséggel dörzsölgette a kezét, és megszólalt most először, amióta belépett a házba, de most is csak afféle halk, néma nevetést hallatott, ami arra vallott, hogy sokkal többre becsüli a nevetést, sem hogy szabadon bocsásson belőle valamicskét is. Kérlek, szólt Napkinsné az urához, ez a beszélgetés nem a cselédek fülének való. Dobasd ki a házból ezt a két gazembert. Igen, drágám, mondta Napkins úr. Mázlő! Tessék parancsolni, elöljáró úr. Nyissa ki az ajtót. Igenis, elöljáró úr. Távozzék, mondta Napkins úr nyomatékos kézmozdulattal. Jingle mosolygott, és megindult az ajtó felé. Megálljon, szólt utána Pickwick úr. Jingle megállt. Azok után, ahogy a maga és az a képmutató barátja viselkedett velem szemben, mondta Pickwick úr, sokkal kegyetlenebb bosszút is állhattam volna magukon. Jobb Trotter nagyon udvariasan meghajtotta magát, és kezét a szívére tette. Ismétlem, folytatta Pickwick úr egyre haragosabban, ismétlem, hogy sokkal kegyetlenebb bosszút állhattam volna, de én beérem annyival, hogy leráncsom az állarcát, amit kötelességemnek tartok a társadalommal szemben. Ez olyan nagyfokú elnézés, uram, amelyre remélem vissza fog emlékezni. Amikor Pickwick úr idáig jutott a beszédjében, Jobb Trotter csúfondáros komolysággal tölcsért csinált a tenyeréből, mintha egy betűt sem akarna elveszteni Pickwick úr szavaiból. Még csak annyit teszek hozzá, uram, mondta Pickwick úr, akit most már nagyon elüntött a méreg, hogy én önt olyan gazembernek tartom, olyan akasztófára való zsiványnak, amilyet még idáig sem látásból, sem pedig hallomásból nem ismertem, s akinél csak ez a szederszínű, libériás, jámborpofájú, szenteskedő, utonálló rosszabb. Ha-ha-ha, nevetett Jingle, Pickwick, maga jóra való ember, aranyszívű, daliás öreg fiú, de ne jöjjön tűzbe, mert megárt magának. Nagyon könnyen megárthat, pápá, viszontlátásra, majd csak találkozunk egyszer, sose búsuljon. Jobb, no, indulás! És azzal Jingle úr fejébe csapta a kalapját, ahogy szokta, s kisétált a szobából. Jobb Trotter megállt, körülnézett, mosolygott, és aztán tréfás ünnepélyességgel bókolt Pickwick úr felé, és intett szemnek, olyan fokú szemtelenséggel, hogy le sem lehetne írni, majd ő is követte nagy reményű gazdáját, és sietve odább állt. Szem, mondta Pickwick úr, amikor Weller Sámuel utánuk akart iramodni. Tessék, maradjon itt! Weller úr, mintha egy kicsit habozott volna. Maradjon itt! Ismételte Pickwick úr. Ne tapogassam meg egy kicsit ezt a jobot odalent a kertben, kérdezte Weller úr. Persze, hogy ne, felelte Pickwick úr. Ne rúgjam ki a kapun, uram, kérdezte Weller úr. Ne, a világért sem, felelte a gazdája. Szolgálatba lépése óta először esett meg Weller úrral, hogy egy pillanatra elégedetlennek és boldogtalannak érezte magát. De aztán újra földerült az arca, mert a ravasz Mázl, aki elbújt az ajtó mögött, a kellő pillanatban hirtelen előugrott és roppant ügyes mozdulattal lelökte a lépcsőn Jingle urat a szárny segédjével együtt úgy, hogy fejjel estek neki a lépcső alján díszelgő álló ézsdízsáknak. Miután eleget tettem a kötelességemnek, uram, szólt Pickwick úr Napkins úrhoz, barátaimmal együtt búcsút mondok önnek. Fogadják köszönetünket a szíves vendéglátásért, de egyúttal engedjék meg, minnyájunk nevében kijelentenem, hogy semmi esetre sem vettük volna igénybe, s abba sem mentünk volna bele, hogy ilyen módon szabaduljunk ki mai visszás helyzetünkből, ha a kötelességérzetünk egyenesen ezt nem parancsolja. Holnap visszatérünk Londonba. A titkát meg fogjuk őrizni. Pickwick úr, miután ilyeténképpen kifejezte tiltakozását a délelőtti sírelmes bánásmód ellen, mélyen meghajtotta magát a hölgyek előtt, és a barátaival együtt elhagyta a szobát. Vegye a kalapját, Sam, mondta Pickwick úr. Lent hagytam a konyhában, uram, mondta Sam, és lerohant érte. Igen ám, csak hogy a konyhában nem volt egy teremtett lény sem. A takaros szobalányon kívül, mivel pedig a kalapot hamarjában sehol sem lelték, keresni kellett, és ehhez a takaros szobacica világított szemnek. Minden zugot felkutattak a kalapért. A csinos szobalány a buzgó keresésben letérdelt, és úgy hányta össze a sok limlomot, ami egy rakáson hevert egy kis sarokban az ajtó mögött. Nagyon kényelmetlen kis zug volt, és az ember csak úgy férhetett hozzá, ha előbb betette az ajtót. Megvan, mondta a takaros szobacicus. Ugye ez az? Mutassa csak, mondta Sam. A takaros kis szobalány a gyertyát letette a földre, de mivel nagyon gyérvilágot adott, Sam is kénytelen volt letérdelni, hogy láthassa, vajon övé-e a kalap vagy sem. Rendkívül szűk egy sarok volt, és ennél fogva igazán senki sem tehetett róla. Csak a pallér, aki a házat építette, Sam meg a csinos szobacica szorosan egymás mellé kerültek. Igen, ez az, mondta Sam, Isten áldja. Isten áldja, mondta a csinos szobalány. Isten áldja, mondta Sam. És ahogy ezt kimondta, véletlenül kiejtette kezéből a kalapot, amelyet annyi fáradtsággal tudta csak előkeresni. Milyen ügyetlen maga, mondta a takaros szobalány. Elveszti megint, ha jobban nem vigyáz rá. És, hogy Sam megint el ne ejthesse, a kis szobalány saját kezüleg tette fel a kalapot a fiatal ember fejére. Azért, mert a csinos szobacica még csinosabbnak látszott, amikor így szembenézett Weller úrral, vagy talán a véletlen körülmény miatt, hogy olyan szorosan szembe kerültek egymással, máig is eldöntetlen kérdés, de elég az hozzá, hogy Sam megcsókolta a csinos szobalányt. Csak nem kész akarva tette ezt, mondta a takaros szobacica, elpirulva. Nem, nem kész akarva tettem, felelte Sam, de most kész akarva teszem. Megcsokolta hát még egyszer. Sam, kiáltott Pickwick úr a lépcsőről. Megyek, uram, felelte Sam, és rohant fel a lépcsőn. De sokáig lent maradt, mondta Pickwick úr. Volt valami az ajtó mögött, uram, ami miatt sokáig nem tudtuk kinyitni, felelte Sam. Ez volt Samuel Weller első szerelmének első fejezete.